Ősz során két bibliai könyvet fogunk venni, az első Rút könyve, a másik meg Eszter könyve. Két olyan hölgy nevéhez kapcsolódó könyv, amiről ritkán esik szó. Úgyhogy Rút könyvének az első fejezetét olvasom most. Abban az időben történt, amikor a bírák bíráskodtak, hogy éhínség támadt az országban. Ezért elment a júdeai Betlehemből egy férfi, hogy jövevényként lakjék Moáb mezején. Vele volt a felesége és két fia. A férfi neve Elimelek volt, a feleségének Naomi, két fiának pedig Málón és Kíjon volt a neve. Efrátaiak voltak a júdeai Betlehemből. El is jutottak Moáb mezejére, és ott éltek. De meghalt Elimelek, Naomi férje, és ott maradt az asszony két fiával. Ezek moábi leányokat vettek feleségül. Az egyiknek Orpá volt a neve, a másiknak Rút. Ott laktak, mint egy 10 esztendeig. De meghaltak ők is, mind a ketten, Málón és Kíjón is, úgyhogy az asszony ott maradt két fia és férje nélkül. Ekkor útra kelt a menyeivel, hogy hazatérjen Moáb mezeiről, mert meghallotta Moáb mezején, hogy az Úr rátekintett népére, és kenyeret adott neki. Elment tehát arról a helyről, ahol élt, és vele a két menye. Így mentek az úton visszatérőben Júda földjére. De ezt mondta Naomi a két menyének. Menjetek, forduljatok vissza, mindegyik az anyja házába. Bánjék veletek az Úr olyan szeretettel, amilyennel ti bántatok a meghaltakkal és velem. Adja meg nektek az Úr, hogy mindegyiktek nyugalmat találjon majd a férje házában. Aztán megcsókolta őket, és hangosan sírtak. És azt mondták neki, bizony veled térünk haza a népedhez. De Naomi ezt felelte, forduljatok vissza, leányaim, miért jönnétek velem? Lehetne-e még fiak a méhemben, akik férjeitek lennének? Forduljatok vissza, leányaim, menjetek, mert én már öreg vagyok ahhoz, hogy férjhez menjek. De ha azt mondanám is, hogy van még reménységem, és ha ma éjjel férjhez mennék is, és fiakat szülnék, várhattok-e rájuk, amíg felnőnek? Szabad-e benneteket visszatartani attól, hogy férjhez menjetek? Nem, leányaim. Nagyobb az én keserűségem, mint a tiétek, mert elért engem az Úr keze. Tovább sírtak hangosan, majd Orpá megcsókolta az anyósát, Rút azonban ragaszkodott hozzá. Naomi azt mondta, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Térj vissza te is a sógornőddel együtt. De Rút ezt felelte, ne unszolj engem, hogy elhagyjalak és visszatérjek tőled. Mert ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Amikor látta, hogy minden áron vele akar menni, nem erőltette tovább. Így mentek együtt ketten, amíg Betlehembe nem értek. Amikor Betlehembe értek, az egész város megmozdult miattuk, és ezt kérdezték. Nem Naomi ez? Ő azt mondta nekik, ne hívjatok engem Naominak, hívjátok inkább Márának, mert nagyon megkeserítette engem a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Miért hívnátok engem Naominak? Hiszen megalázott engem az Úr, és bajba döntött a mindenható. Így tért vissza Naomi, és vele együtt jött menye a moábi Rút is Moáb mezejéről. Éppen az árpa aratás kezdetén érkeztek meg Betlehembe. Rút könyve egy jelentéktelen idézőjelbe tett könyv, nem tudom, ki mennyire ismeri egyáltalán. Valahogy úgy rövid is, 4 fejezet, hamar túl leszünk rajta. És úgy megbúvik a Biblia nagy történetei, Izrael istenének a nagy tettei. a nagy cselekedetei között. De hát ugye most különösen is aktuális mégis, mert két nagyon konkrét témát ölel fel. Migráció és misszió. És igen, ezért vesztük elő most ezt a könyvet. Akkor, amikor Magyarországot és Európát súlyos menekült válság éri. Amikor mindenki erről beszél. És ezért ez a könyv, ami olyan átlagos, vagy nem annyira érdekes talán sokszor az embernek, ez most nagyon-nagyon elevenünkbe vághat. Különösen érzékenyen és élesen érinthet minket Jézus Krisztusban, Istennek Jézus Krisztusban megváltott népét. Úgyhogy először arról szeretnék most beszélni, mert már ott vannak a gondolatok a fejekben, hogy hogyan ne olvassuk Rút könyvét. Azt, hogy ha ez egy migrációs történet, mert az, hogy ez nagyon aktuálissá teheti a történetünket, ez felnyithat minket Rút előtt, hogy ez most úgy szólal meg, ahogy máskor talán kevésbé. Nem irreleváns a téma. De ugyanezért, mivel ennyire aktuális ez a téma, másrészt abban a pillanatban teljesen kiütheti előttünk ezt az igét, és nagyon sokan azt mondhatják, hogy na jó, lapozzunk. Mert annyira súlyos a helyzet, amiben vagyunk, a bőrünkön érezzük, annyira erős véleményeink vannak, annyira konkrét kérdésekkel nézünk szembe, hogy abban a pillanatban, amikor nem ezt találjuk Rút könyvében megválaszolva, vagy megerősítve, nagyon könnyen azt mondjuk, hogy hát ez a történet ez nem releváns a mi helyzetünkben. És épp ezért nagyon könnyű félretenni. Ez nem mond semmit, lapozzunk a legújabb elemzéshez, az újabb hírekhez, amit folyamatosan nézhetünk, ki mit mond rólunk, és ebben vagyunk benne. Úgyhogy ezért kell arról beszélni, hogy hogyan ne olvassuk, vagy ne halljuk, ne akarjuk hallgatni Rút könyvét, mit ne várjunk tőle. Az első Rút könyve, mint a Biblia egészen nem ad aktuál politikai válaszokat. Úgyhogy hadd kérjem, ne akarjuk igazolva látni se az egyik politikai, se a másik politikai narratívát. Mert sajnos egy olyan országban élünk, ahol akármilyen kérdés van, ha a legnagyobb nehézség, akkor is azonnal politikai oldalak mellett oszlunk meg, és nem nagyon hall az ember mást, amikor erről hall embereket beszélgetni, mint hogy a saját politikai narratíváját mondja. Ha azt, hogy mindenkit be kell fogadni, mert milyen dolog nem befogadni, akkor ezt akarja hallani az ember, és ezt akarja megerősítve látni. Ha meg azt, hogy milyen veszélyek jönnek, milyen kockázatok vannak, akkor pedig azt. Valamit számon lehet kérni ellenzéken, kormányon. És az első nagy kihívás, ami valóban Isten népének, hisszük és valljuk magunkat, hogy nem magunkat akarjuk hallani. Hogy nem a saját narratíváinkat, magyarázatainkat akarjuk hallani. Hanem Istent akarjuk hallani. És ezért tegyük félre a legerősebb meggyőződéseinket. És engedjük, hogy szóljon Isten. Sőt, kérdezzen ő. Kérdezzen ő. A második dolog, hogyan ne olvassuk Rút könyvét. Ne tegyünk úgy, mint hogyha ez a kérdés nem érintene bennünket személyesen és egzisztenciálisan. Mondjuk ki, igenis félünk. Se szeri, se vége azoknak az okoskodásoknak, amely az egész kérdést, hány embert hallottam az elmúlt napokban, hogy mindenki elmondja, kinek mit kéne csinálni. Mit kéne csinálni az ellenzéknek, mit kéne csinálni a kormánynak, hogy kéne őket vagy lelőni, vagy beengedni, vagy átengedni, mindent lehet hallani. Kemény. De vajon, amikor az ember így eltolja magától, hogy kinek mit kéne csinálni, nem arról van szó, hogy nem néz szembe avval, hogy mit érzek? Mondjuk ki, félünk. Az egész nyugat velünk együtt fél. Félti a jövőjét, félti a jólétét, félti a biztonságát, félti a kultúráját, féltjük a kialakult életünket. Jogosan miért? Mert érezzük, hogy valami más jön. És nem tudjuk, hogy mi jön. És tulajdonképpen azt is nagyon jól érezzük, hogy se az Európai Unió, se a magyar kormány, senki nem tudja, hogy mi ő. És persze félünk már, a Nyugat-Európára nézünk, ijesztő látni a nagyvárosokban azokat a párhuzamos zárvány társadalmakat, amelyben másod- és harmadgenerációs bevándorlák elutasítják a befogadó ország kultúráját, sőt ellene fordulnak. Persze, hogy félünk. Ki akarja ezt? És az áradat feltartóztatatlannak tűnik. És senki nem tud megnyugtató válaszokat adni. Igen, félünk, ismerjük el, miért? Mert ha nem ismerjük el, hogy félünk, ez úgy lesz gyűlöletté, hogy azt se tudjuk, hogy miért gyűlölünk. És mi Isten népe vagyunk Krisztusban. Ismerjük el, hogy félünk. Harmadszor, ne olvassuk úgy Rút könyvét, mint akik végső választ vagy megoldást szeretnének ebből kapni. Mert nekünk nem az a feladatunk, hogy megoldjuk a problémát. Mint a sok okoskodó. Elolvashatod a 66. és olvasd is, de nem baj ez, elemzést. Ezt kéne tenni, azt kéne tenni, ha én ezt csinálnám, hát nem látjátok, hogy... És mindig eltoljuk magunktól a történetet. Nekünk nem megoldást kell találni és válaszolni, nem ez a mi dolgunk, ez nem a mi feladatunk. Ezt hagyjuk meg azoknak, akik vezetők, akik politikusok. Nekünk egyetlen egy kérdést kell feltennünk minden keresztény embernek. Egyetlen egy végső kérdésünk van. Mire hív bennünket Jézus? Mit jelent Jézusnak engedelmeskedni és benne bízni? Mit mond ő nekünk? A keresztény gyülekezet kérdése ez a kérdés. Mit kell tennem nekem? Minden okoskodás arra jó, hogy eltávolítsam ezt a legfontosabb kérdést magamtól. Mire hív bennünket az egyház ura? Hát ha mindezt nem kapjuk a Rút könyvéből, akkor hogyan olvassuk, vagy hogyan értsük, hogyan halljuk Rút könyvét? Valaki mondta, hogy hát két arabban mi is elbánnánk, nem? Hát. És a válasz az, úgy olvassuk, úgy halljuk, és úgy értsük, mint egy olyan történetet, amely újra keretezi azt, ami velünk történik, és körülöttünk zajlik. Értitek? Nem megválaszolja, mert nem ugyanaz a helyzet. De ha ez a történet elkezd minket formálni, mert ez az Isten igéje, akkor más perspektívába állítja a dolgokat. Akkor tudni fogjuk, hogy mi a mi dolgunk, hogy mire hív bennünket Isten ebben a helyzetben. Mert mindannyiunknak van egy olvasatunk, vagy egy értelmezésünk. Ilyen oldalon, olyan oldalon, a kettő között, bárhol. De Isten történetében, a migráció és a misszió történetében Isten újra akarja írni, keretezni akarja azt, hogy mi milyen történet részeként gondolkodunk. Ahogy Isten cselekedett Naomi, Rút, Boáz és Izrael életében, az minket is arra hív, hogy az alapvető kérdéseket gondoljuk és tegyük fel. Kik vagyunk? Kik vagyunk elsősorban? Mi az identitásunk? Ha ezek vagyunk, mi a küldetésünk, mi a feladatunk? Ha ezek vagyunk, mi a mi reménységünk? Mi a mi nagy történetünk, amin keresztül látnunk kell mindent? A saját kultúránk? Fontos a kultúránk, de ez a végső történet? A saját történelmünk? Egy általunk elképzelt Európa? Egy általunk rettegett Európa? Ezek kell, hogy meghatározzanak minket? Milyen szemüvegen keresztül látjuk az eseményeket? Minden kérdésben ez a keresztény gyülekezet kérdése, ebben is most konkrétan. Mi az a nagy történet, Istennek története, az evangélium története, az Isten kijelentése, ami meghatározza azt, hogy kik vagyunk, és bármilyen eseményhez, egyéni, személyes, vagy éppen globális, hogyan állunk? Rút könyve arra hív, hogy Istentől való nézőpontot kapjunk. Ez a bevezetés, hogy ne olvassuk, és hogy olvassuk. És most három nagyon egyszerű, nevezzük ezt teológiai reflexiónak, ezt szeretnék tenni. Három Ponton villantjuk fel a teológiai szempontot. Mit mond Isten? Mit látunk Istenből? Ebből a történetből, a magunk helyzetére nézve. Első fejezet. Az első. A menekültnek neve van. Rut könyve szerzője megjegyzi, hogy olyan korban vagyunk, mindez akkor történt, amikor a bírák bíráskodnak, és a bírák kora az Izrael történetének a sötét középkora. A Szentíró visszatérő megjegyzése, és a bírákkönyve pont Rut előtt van a Bibliában, a Szentíró visszatérő megjegyzése, hogy abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, amit jónak látott. És a Rut könyve előtt a bírákkönyve utolsó két fejezetét olvassuk, annál véresebb, erőszakosabb, elkeserítőbb történetet kevéset találni a Bibliába, mint amit ott olvasunk. Egy olyan időszak, ami tele van anarchiával, erőszakkal, háborúval és káosszal. És ebben az időszakban azt olvassuk, hogy éhínség üti fel a fejét az országban, Rut könyve elején, és gondolkozunk, ahol éhínség van, ott az tömegeket érint. Hát itt egy családról olvasunk, de ahol éhínség van, ott nem csak az van, hogy ez a család éhezett, mindenki más meg jól volt. Ahol éhínség van, ott tömegek vannak érintve. Elimelek és Naomi a két fiúkkal útra kelnek, de nem csak ők lesznek menekültek. Nehéz elképzelni, hogy csak ők legyenek menekültek. Nem csak egy család indul el. Tömegeket érint az éhínség. Nyilvánvaló ez a történet azért marad egy konkrét személyes család története, mert migráció és Isten missziója, Isten munkája különlegesen összekapcsolódott. Rútnak, a moábita idegennek előkelő szerepe lesz Isten népe Izrael történetében. És nyilvánvaló ezért marad meg ez a történet leírva. Ezek a nevek ezért maradnak meg előttünk. De ezzel együtt fontos hangsúlyozni, hogy amikor akkor se feltételezzük, egy család indult el az éhínség idején, most visszafele minden migráns tömeget családok, személyek alkotnak egyéni élettörténettel, egyéni reménységekkel, egyéni családokkal. Elimelekek és Naomik, Mahlónok és Kíjónok, Orpák és Rútok, nevek, személyek, élettörténetek, valóra vált álmok, kudarcba fulladt remények. Ez a migráció személyes valósága. Keresztény emberként nem lehet kikerülni a kérdést. A menekültnek neve van. Igen, itt egy betlehemi család nevét tudjuk csak. De mi köze ennek a névtelen tömegekhez, kérdezi a mai ember, tömeg társadalomban élünk. Nem személyes közösségekben alapvetően, hanem tömegben. És a bibliai kijelentés két dolgot hangsúlyoz. Az első, hogy mivel Isten teremtő Isten, ezért minden egyes embernek neve van. Személyisége van. Története van. Emberi jogok, ide megy vissza. Minden egyes ember Isten képére teremtetett. Azaz, Isten minden egyes embert ismer. Neki ugyanolyan fontos minden egyes ember, mert ő teremtette az embert. Ráadásul mi keresztények nem csak a teremtés, hanem a megváltás alapján is ugyanezt kell, hogy mondjuk, nem? Úgy szerette Isten, hányszor mondjuk el? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten odaadta az ő fiát Jézust, Jézus önként vállalta ezt, a kereszthalált, minden egyes emberért, menekültért és őslakosért, keresztényért és muszlimért, békeszeretőért és gyűlölködőért. Persze nem kell sem naívnak, sem bolondnak, sem felelőtlennek lenni. Nem kell összekeverni, hogy mi a mi dolgunk, és mi egy kormánynak a dolga. Ez nem azt jelenti, hogy mondjuk azt, hogy akkor millió számra csak jöjjenek, mert de jó. Nem, ez a másik oldal. De előttünk, ha mi valóban azt a kérdést tesszük fel, hogy mire hív bennünket Isten, nem maradhatnak félt vagy gyűlölt, menekült tömegek. A fejünkben meg a szívünkben nekünk tudni kell, nevük van, történetük van, családok vannak. Jó indulatú, rossz indulatú? Emberek, akikért Isten Krisztusban meghalt. És ha én nem is ismerem a nevüket és a történetüket, az én Istenem ismeri. Ez az első teológiai reflexió, ami újra kell, hogy keretezze számunkra ezt a kérdést. A migránsok nem egy tömeg. Emberek, akiknek nevük és történetük van. A másik dolog, amit ehhez kapcsolva látnunk kell, hogy nem tudjuk azt, hogy mikor lesz a névtelen menekültből Isten elhívott embere. Egy névtelen, ellenséges néphez tartozó lányból, Ruth, Dávid király, ez a történet vége, és Jézus Krisztus ősanyja. Névtelen jövevények, tele a Bibliában, Ábrahám, Izsák, Jákob, nekünk megnevezettek. Az akkori korban névtelen jövevények. A gyermek Jézus Egyiptomban. Mi tudjuk, hogy ki. Ki tudta akkor, amikor megérkezett Egyiptomba, mert menekült Heródes gyilkos indulata elől. Mind jövevények voltak. Mind. Az egész bibliai történetünk erről szól. És nem tudjuk, hogy mikor lesz a névtelen menekültből Isten elhívott embere. Mert Isten többet gondolt felőlük. Nevek. A második dolog Naomi. Ha Naomira tekintünk, így fogalmaznék az első fejezet alapján, ez egy migrációs kudarc és egy missziói kudarc. Többen, ha alaposabban nézzük a történetet, itt két migrációs szál fut. Elimelek és a családja jövevényként letelepednek Moab országában, idegen földön. Meghal a férfi, megházasodnak a fiúk, meghalnak a fiúk, vagy Naomi hazatér. Ez az egyik oldala. De vele érkezik ez az idegen moábita Ruth, Júdába, Izraelbe települ. Nézzük ezt a történetet Naomi oldaláról, és Izrael, azaz Isten népe oldaláról. Akkor Naomi megérkezik, első fejezet vége Betlehembe. Naomi ezt kérdezik. Fiatal volt, szép és kellemes, amikor elment. Öreg, összetört és megkeseredett, amikor megérkezik. Meg se ismerjük már, eltelt néhány évtized. Ezt mondja Naomi, ne hívjatok engem Naominak, ami azt jelenti kedves, kellemes. Hívjatok inkább Márának, ami azt jelenti keserű. Mert nagyon megkeserítette sorsomat a mindenható. Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az Úr. Körbezárult a történet. És nincs más summa, nincs más olvasat, mint a teljes eredménytelenség. Isten kifosztott. És itt csak ennyit látunk. És amit Naomi mond itt, az teljesen igaz. Teljesen igaz. Emberileg nézve a menekülés Moab földjére kudarc volt, mindenét elvesztette, a semmivel tért haza, még akkor is, hogy özvegy menye vele jött, két özvegyasszony, abszolút a közösség jó indulatára szorul abban a korban. Nincs terenek. Semmiük nincs. És bár Naominak van-e fajta Isten tudata ebben a történetben, mert végül is azt mondja, hogy bajba döntött az Úr, de mégsem látja, amit Isten ebben az összetett migrációs történetben munkál. Isten szándékára, Isten munkájára, Isten tervére, missziójára nézve Naomi vak. Miért mondom ezt? Azért, mert itt van a szakasz közepén ez a különleges beszélgetés, aminek a kulcs szava a visszatérni, ami ugyanaz a szó különben, mint a megtérni. Ki hova tér? Naomi visszatér, és elindul vele a két menye, Ruth és Orpá. És ebben a beszélgetésben ugye arról van szó, hogy Naomi visszaküldi őket, maradjatok Moabban, térjetek vissza. Miért? Azért, mert tudja, hogy özvegyként nem tudnak létezni, és esélye nincs, hogy az ő családjában fiút, férjet kapjanak. Ha visszatértek özvegyként, talán még lesz férjetek, van jövőtök, van életetetek. És Naomi ebben a beszélgetésben teljesen érzéketlen arra, ez a missziói vakság, amit Isten cselekszik. Mert nézd meg, mit mond. Azt mondja egy ponton, amikor Orpá úgy dönt, hogy marad, Ruth pedig még nem dőlt el, hogy mit fog tenni. És azt mondja, Azt mondja Naomi, látod, a sógornőd visszatért népéhez és isteneihez. Tér vissza te is sógornőddel együtt. Na, ezt a Rut könyvét a zsidóság mindig úgy olvasta, mint egy missziói irat. Nincs ilyen, akármilyen nyomorúság is van, az, hogy egy zsidó ember azt mondja, hogy térj vissza a moábita isteneidhez. Amikor az egész zsidó identitás az, hogy egyetlen egy Isten van az Úr, aki elkívott minket, és aki Isten népének a tagjává tett bennünket, nem mond ilyet. Nem mond ilyet, hogy menj vissza a saját isteneidhez. Erre mondom, hogy vakság, de ez a vakság görbe tükör Isten mindenkori népének. Mindig ezt mondja. Látjátok, hogy milyen távol esetek arról, ami Istennek a célja. Ahogy Isten áldásként akar használni titeket a leglehetetlenebb helyzetben is. Hogy Isten rajtatok keresztül meg akarja ismertetni az ő nevét a népekkel, a nemzetekkel. Látjátok, hogy mennyire vakok vagytok. Olvassák így ezt Izrael gyermekei is, meg olvassuk ezt mi így is. Visszaküldi a pogány istenekhez, küldeni Rútot Naomi. És azt se látja, hogy ezzel nem csak Istennek a munkáját nem ismeri fel, hanem tulajdonképpen avval, hogy visszaküldi őt, avval, aki által a történet végén az ő élete helyére kerül, és áldást nyer, és újra Naomi lesz kellemes és kedves, azt választaná le magáról. Úgyhogy summázzuk ezt így, Isten népe sokszor fatálisan vak arra nézve, amit Isten elkészít és cselekszik. Nem csak migráció van, hanem Istennek különleges munkálkodása, misszió. És végül a migrációs kudarc és a missziói vakság után az isteni meglepetés, Rút. Hogy ennek az egész kudarc történetnek a közepén itt egy váratlan meglepetés. Hogy egy moábita asszony, moábita, aki Izrael ellenséges néphez tartozik, egyszer csak félreérthetetlen hitvallást tesz. Ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is, néped az én népem, Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halljak meg én is, ott temessenek el, úgy bánjon velem az Úr most és azután, hogy csak a halál választ el engem tőled. Akinek bekönnyesedett a szemem, mert milyen szépek esküvői, igen ez, esetleg az ő esküvőjén is erről volt szó. Nagyon jó, ez nem egy, persze lehet használni, én is használtam már, de ne az esküvő jusson most az eszedbe, hanem az, hogy egy pogány asszony váratlanul, felfoghatatlan módon teljes hitvallást tesz Isten népe és az Úr mellett. Hogy lehet? Hogy lehet? Hogy lehet? Hogyan lehetséges, hogy ilyen erőteljes és világos hit és ragaszkodás születik egy moábitában az Úr iránt? Válasz, isteni meglepetés. Senki ki nem találhatta, mert Isten ott hódít szíveket, ahol senki nem várja. Azokat hívja el magáénak, akiket senki más nem választana, és úgy végzi a maga munkáját, misszióját, ahogy ember ki nem gondolná. Miért érkezik Rút az idegen Júdába? Mit hoz ez a pogány migráns Betlehembe? Isten szerető szívét, Naomihoz ragaszkodó szeretetét, majd áldást nem csak a keserű anyósának, hanem egész Izraelnek. Ez a történet, migráció, misszió, meglepetés. Isten története, amely ma bennünket keretez. Kérlek, senki ne azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy az összes muszlim bevándorló jó szándékú lesz, és mindegyik megtér. Nem ezt mondtam, ez nem egy aktuál politikai történet. De mit jelent, ha azt mondjuk, hogy ez a mi Istenünk története? Ez a mi történetünk. Ez az a történet, ami bennünket meg kell, hogy határozzon, ha feltesszük azt a kérdést, ami a legfontosabb kérdést. Mit tegyünk, Istenünk? Következtetés. Nem tudjuk, merre tart Európa jövője. Nem tudjuk, merre tart a világ ebben a modernkori népvándorlásban, és becslések szerint 50 millió ember hagyja el az otthonát. ennyi menekült van a világon. És akkor ugye mi ehhez képest a mi kis 3000 éves jelentéktelen történetünk? Hogy kapcsoljuk össze? Hol van a mai áradatban Elimelek és Naomi, Mahlon, Kijon, Rút, Orpám? És tudjátok, mit kell mondanunk? Nem tudjuk, hogy hol, de ott vannak. Ott vannak. Ott vannak a kudarcos migrációban. Tehetjük, hogy nem mondjuk ki. Ott vannak a meghalt ifjúk, Mahlonok és Kijonok földközi tenger hullámaiban, az A4-es autópálya mellett a kamionban. Ott vannak kudarcos migrációs történetek. Ott vannak. És ott vannak a rútok. Isten missziójának a váratlan eszközei ott vannak. Mert kié a föld? Kié a föld teljessége? Ma reggeli Zsoltárban ezt olvasom, amit olvastam. Vezeted a nemzeteket a földön. Nem tudja Isten, hogy mi történik? Nem ura még a migrációnak is? Nem igaz az, hogy a végső úr a végső ok? Minden politikai hiba, felelősség, elemezhetjük mögött. Nem tud Isten arról, hogy mi történik a világban? Ha milliók útra kelnek, nem tudja, egy törzsi istenünk lenne, aki a keresztény nyugaton Isten, de a közel-keleten, Afganisztánban, vagy Fekete-Afrikában nem Isten? Ő a migráció ura. És ezért nem hihetünk mást, mint azt, hogy ő akkor is munkálkodik, amikor mi nem tudjuk, hogy ez hogy lehet. És ez ad ma reménységet. Nagyon sok példa van erre. Nagyon sok példa, hogy a migráció hogy lett a misszió része. Leírja egy volt tanárom, hogy régen volt még Szíria helyben volt. Damaszkuszba utazott, és azt látta, hogy Damaszkuszban, a keresztény templomokban fekete afrikai keresztények vannak. Hogy kerülnek oda? Hogy kerültek oda? És elmondja az érsek neki, mert a polita, hogy ebben a városban keresztényként muszlimokat nem téríthetünk. De Idi Amin, Uganda diktátora, Damaszkusz nézte ki annak a helynek, ahova a vidékről összeszedett fiatalokat elküldi, hogy ott kiképezzék őket, hogy majd neki legyenek emberei. És mivel a fekete afrikaiakat lehet téríteni Szíriába, hát ezért nekik kezdtük el hirdetni az evangéliumot, és akiket oda küldött Idi Amin, hogy egyfajta ilyen muszlim marxista vezetői legyenek majd az országának, azok keresztjének lettek. Migráció és misszió, és nagyon sok ilyen történet van. Nagyon sok ilyen történet. Az anglikán egyház második embere, Szent Tamu püspök, szintén ugandai menekültként indult. Idi Amin terrorja elől. Nem tudjuk, hol vannak. De mit jelent ez nekünk nézve? El tudjuk hinni, hogy a menekültekkel nem csak rossz indulatú idegenek, hanem Isten által választott áldáshozók is jönnek. És ezzel nem azt mondom, hogy szépen kerek lesz itt minden, nem? El tud hinni, hogy szükségünk van jó szándékú idegenekre, és nem mindegy, hogy akik Európában gyökeret vernek, esetleg rútként vonulnak-e be? Csak egy-két ember? Izrael Isten történetébe? Mire hív ez bennünket? Két dologra a befejezésül és konkrétan. Szolidaritás és imádság. Mert a szolidaritás, amit kezdeményezett is Szöveg Tamás, meg sokan megteszik, kimenni és találkozni a menekültekkel, és adni nekik egy jó szót, és meghallgatni a történetüket, és adni nekik esetleg, amire rászorulnak. Ott lesz a migráns tömegből személyes történet. Többekkel lehet beszélni angolul. Ki vagy te? Mi a történeted? Honnan jössz? Találkozzunk emberekkel, arcokkal. És el tudjuk képzelni azt, hogy esetleg egy apró segítség Jézus Krisztus nevében most. Egy gesztus, egy áldás egy gyereknek. Aki menekült gyerek, talán több évtized múlva muszlim vezető lesz Európában. És egy napon emlékezik majd arra, hogy gyerekkorában valaki, amikor végig kellett mennie éppen Budapesten, áldást mondott rá. És lehet, hogy ezért valami egészen máshogy fog történni, mintha ez nem történt volna meg. Millió történet, millió szálon amit csak Isten lát, és amit Isten mozgat. Nem arról beszélek, hogy biztos békések lesznek, nem. Nem arról beszélek, hogy legyünk naívak, nem. Hanem arról, hogy lehet, hogy ezek miatt másképpen alakul a népek sorsa. Ezért, ha együtt érzünk, ha Krisztus nevében szeretünk, ha Istentől megszólított és elhívott rútokért imádkozunk, ha hisszük, hogy Isten a migráció ura, és így állunk ehhez a kérdéshez, nem oldottuk meg a problémát, nem adtunk választ millió kérdésre, nem biztosítottuk be a jövőnket, nem számoltunk le a félelemmel, de azt tesszük, amire az egyház ura hív bennünket. Amen. Imádkozunk. Urunk, megvalljuk neked, hogy erőnk felett való a helyzet, amiben vagyunk, hogy felkavar bennünk sok-sok kérdést, indulatot, hogy összeszorítja gyakran szívünket a félelem, hogy sokszor gyűlölet fakad belőlünk, akár a menekültek iránt, akár a politikai szereplők iránt, de köszönjük neked, hogy te nem csak kézben tartasz mindent, hanem még titkos terveidet is érleled. És ezért, amit nem tudunk sem megoldani, sem megválaszolni, azt félretesszük, és arra kérünk, hogy hadd lehessünk engedelmesek neked, az egyház és a világ urának. És ha ezen keresztül megpróbálod a hitünket, hogy valójában mennyire bízunk benned, akkor tudjuk, hogy szükségünk van erre a próbára. Próbálj meg bennünket tűzzel, ízdítsd ki belőlünk a hiába valóságot, egyszerűsítsd le bennünk azt a kérdést, hogy vajon tényleg benned bízunk-e. Amikor az emberi bölcsességek és igét története távol tűnnek egymástól, vajon tud-e bennünket a te ígéd meghatározni. Ezért kérünk, hogy így használj bennünket, és tégy áldássá. Áldássá abban, ahogy megszólalunk, amikor ilyen vagy olyan vitákat, indulatokat hallunk magunk körül. Akit arra hívsz, akinek megadod áldássá abban, hogy direkt, közvetlen módon áldássá legyen, egy-egy menekült, egy-egy család életére. Imádkozunk azért, Urunk, hogy hívd elő a rútokat, hívd elő azokat, akik ezen az úton valamilyen különleges módon kapcsolódnak hozzád és a te népedhez. Tedd meg a váratlan meglepetéseket, amiket teszel is, akkor is, ha mi nem látjuk. Imádkozunk, Urunk, a vezetőinkért, úgy Magyarország, mint az Európai Unió vezetőért, többi ország vezetőért. Kérünk téged, hogy teremts rendet a kommunikációban, adj bölcs döntéseket azoknak, akikre ezt bíztad, mert megvalljuk, hogy mi nem vagyunk ehhez elég bölcsek. És mindeközben zajlik az életünk, bizonyos értelemben úgy, mintha semmi sem változott volna. Iskolakezdés, munka, feladatok, gyermekvárás, esküvőre készülés, gyász elengedése, munkahelyi váltás, tervek a jövőre. Add nekünk azt a bizalmat, hogy te arra hívsz, hogy minden napnak elég a maga baja, hogy éljünk hittel és bizalommal. Az Úr Jézus nevében kérünk, így hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.